műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500-554-es telefonszámon.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A cserkészet fő céljai közé tartozik, hogy támogassa a fiatalok testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeinek fejlődését, továbbá, hogy nemzeti és nemzetközi szinten közösségeket hozzon létre. Ezeket az alapelveket még a 20. század első évtizedeiben fektették le. Azonban azóta sok minden változott. Noha a cserkészek mindennapjaiba belegondolunk, akkor az alapértékek ugyanazok, viszont megjelentek a különböző digitális eszközök, amelyek változást hoztak. Ott van mindenki zsebében az okostelefon, otthon mindenki asztalán ott van a számítógép, és ezen eszközöknek köszönhetően, vagy ezen eszközök kárára bizonyos tekintetben mellőzhető például a hagyományos térkép használata. Ugyanakkor a kapcsolattartásban, különösen, hogyha nemzetközi szinten beszélgetünk, nagy előrelépést jelenthet a közösségi média. Témánk: cserkészet a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Halmágyi Ildikó, a 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cserkész csapat tagja, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött a digitális világba. Ildikó, köszöntelek a mikrofonok
előtt. Jó estét!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi egy cserkész feladata, hogyan kell elképzelni ezt a bizonyos cserkészkedést.
A cserkészet a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma, alapvetően vallásos, önkéntes, politikamentes és mindenki számára nyitott mozgalmat fed. Azokat az értékeket, amelyek mentén dolgozunk, azokat a cserkésztörvény és a fogadalom foglalja magába, illetve mutat irányt. És hogyha egy gyerek szempontjából nézzük a cserkészetet, akkor ő egy toborzást követően szeptemberben, az iskolai év kezdetén kezd el cserkészkedni, őrsökbe tartják a foglalkozásokat, és ezek többnyire heti rendszerességgel zajlanak. Az őrsök azok ilyen kis egységek, úgy kell elképzelni, mint a teljes cserkészmunka alapját, 8-12 azonos korú és többnyire azonos nemű gyerekből áll, és egy viszonylag fiatal vezető foglalkozik ezekkel a gyerekekkel. Ők egész év folyamán találkoznak, akár így őrsben, akár csapatszinten, vagy esetleg országos rendezvényeken, és aztán a nyárral záródnak a cserkész foglalkozások, és nyáron van a cserkész év koronája, a cserkész tábor, ami változó, hogy hol tartjuk, milyen kerettörténettel zajlik, de mindenképpen ez az esemény, amikor a gyerekek lepróbázhatnak, számot adhatnak az egy évben tanult dolgokról, és megkaphatják a nyakkendőt egy fogadalomtételt követően.
Említetted a cserkész törvényt és a fogadalmat, megkérdélek, hogy egy pár szóban mondd el, hogy ezek mit is takarnak azon hallgatók számára, akik még ezzel a fogalommal, vagy ezekkel a fogalmakkal nem találkoztak. Nekem például, bevallom férfiasan, ez teljesen új keletű.
Nem baj, még pótolható, hiszen mindenki csatlakozhat a cserkészekhez. 10 cserkész törvény van, és ezek a 10 parancsolattal ellentétben ezek mindig ilyen megerősítő, hogy a cserkész milyen. Tehát, hogy segítőkész, hogy szereti a természetet, takarékos, most nem sorolnám fel mind a 10-et, de alapvetően, és ez még jobban a fogadalomban megnyilvánul, hogy a cserkészek kötelesség teljesítésére vonatkozik, a segítőkészségére, és akkor nyilván a törvények betartására. Tehát alapvetően ez egy keret, viszonylag szűk, de mindenképpen segít abban, hogy a boldogulás ösvényén haladjunk, ahogy az alapító nevezte.
Még nem digitális, de ki tudja, lehet egy pár év múlva az lesz, ez pedig a nyakkendő. Nem tudhatjuk, hogy egy pár évtized múlva talán hologram formájában fog ott lógni a cserkészek nyakában. Mit jelképez ez?
Ez egy elég hát funkcióval bíró tárgy is, még akkor, amikor a 20. század elején megalakult, akkor ugye az ing belső felén viselték. Most sem gondolnám azt, hogy hologramként fogjuk ezt hordani. Lehet, hogy az ing az hamarabb kerül ki, de egy nyakkendő nagyon praktikus tud lenni, például egy kartörésnél is rendkívül biztonságos meg lehet erősíteni, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ebből digitális lesz, de mindenképpen elképzelhető, hogy egy ilyen irányt is felvesz.
Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy mit jelent a cserkészet, hogyha leszámítjuk az inget, a nyakkendőt, a különböző tárgyak gyűjtögetését, és ezeket a materialista külsőségeket végül is.
Nagyon jó, hogy rákérdezel. Ugye ez mindenképpen egy egységet képvisel az, ahogy mi kinézünk, és én is ezért vettem fel a cserkészinget meg a nyakkendőt, de a külsőségesken túl maga a cserkészet ez egy életforma, és mindig azt mondjuk, hogy a fogadalmunk az egy életre szól. Tehát nem az történik, hogy akkor amíg én aktív cserkész vagyok, addig tart az, hogy én kötelességeimet teljesítem, vagy hogy segítőkész vagyok, hogyha nem is vagyok aktív cserkész, attól a cserkész fogadalmam az él, és hogyha már távolabb vagyok magától a mozgalomtól, attól még ezek a dolgok fontosak, és tényleg életformaként tekintünk rá.
Ezen a bizonyos életformán, ahogy te fogalmaztál, mennyit segít, vagy esetenként mennyit ront a digitális világ és az ezzel együtt járó különböző technológiai innovációk, az okostelefon, a közösségi média, és hosszan sorolhatnánk még.
Akárcsak az élet más területein, ugyanúgy a cserkészetben is, ha megtartjuk ezeknek az eszközök használatában, megtartjuk az egyensúlyt, akkor úgy gondolom, hogy hasznosak tudnak lenni, viszont fontos az, hogy ne ezek az eszközök irányítsanak, hanem maguk az értékeink, amiket 100 évvel ezelőtt is és most is képvisel a cserkészet.
Meg tudjátok ezt tartani a digitális világban, amikor egyfajta jelenséggé vált az, hogy mindenki gyorsan előkapja a telefonját, gyorsan rákeres a közösségi médián, valamire megnéz egy videót, valamilyen tartalmat fogyaszt, mert hogyha elveszik tőle ezt a jogot vagy lehetőséget, akkor hirtelenjében azt érzi, hogy ő valamiből kimarad.
Mi igyekszünk lefoglalni a gyerekek kezét és lelkét és gondolatait, amikor velünk vannak, vagy időt töltenek a cserkészetben, de ez ugye egy nagyon kis része az ő teljes életüknek. Tehát az, hogy ő mihez van szokva a hétköznapjaiban, vagy az ünnepnapjaiban, hogy mennyire megengedett otthonról az eszközhasználat, ezt mi sajnos nem tudjuk kontrollálni, viszont azt elvárjuk, hogy egy cserkész foglalkozáson próbáljunk ott lenni, ott megélni azt a pillanatot, és sokszor a vezetőknek a példája az, ami iránymutató tud lenni. Tehát akár még én saját magamat is kell korlátoljam abban, hogy nem, most eszembe jut valamit megnéznék, de nem, mert akkor látja a kis cserkész, hogy én most megint elővettem a telefont. Tehát, hogy ezt igyekszünk vezetőként saját magunkat ebben mérsékelni.
Ugorjunk vissza egy kicsit az időbe a 2000-es évek elejére. Ekkoriban hogyan nézett ki egy cserkész találkozó, egy cserkész tábor? Ugyebár ebben a periódusban okostelefonok még egyáltalán nem voltak, és az internet is, a számítógépes internet, ami akkoriban dial-up volt, nagyon szűken volt elérhető.
Én 2004-ben találkoztam először a cserkészettel, és akkor ugye, hát, ahogy felsoroltad, a digitális eszközök nagyon limitáltan voltak elérhetőek. Én kaptam az akkori csapatvezetőmtől egy csomó könyvet, ilyen alap cserkész irodalmat, és abból hamar gyorsan felfejlődtem, és úgy gondolom, hogy most is nagyon jó időnként elővenni ezeket a nagyon régi könyveket, és ezekből megtalálni azt, ami valóban a cserkészet indulásakor fontos volt, mert úgy érzem, hogy ezek az értékek, ezek az alapok most is megállják a helyüket. Na de hogy milyen volt egy cserkésztábor? Hát mindenképpen sokkal nomádabb, mint amit most tudunk biztosítani. Tehát az én első cserkésztáboraim is úgy történtek, hogy fogtuk a felszerelést, és kimentünk az erdő mellé, többé-kevésbé kinéztek azelőtt egy laposabb területet, és akkor ott kezdtünk építkezni, sátrat felállítani, ott főztünk, tulajdonképpen az alap élelmiszereken és a felszerelésen kívül más nem jutott, és akkor mindig néztük, hogy melyik háztól lehet vizet kérni, melyik van a táborhelyhez legközelebb, tehát tényleg ilyen nomád volt. És ugye az, hogy a hírek hogyan jutottak a szüleinkhez, hát nagyon nehezen, és ezt most is tartjuk, hogyha nincs hír, az jó hír. Azonban anyukámmal többször elbeszéltem, hogy is tudta ő ezt úgy hát elviselni, hogy akár 10 napig, nekem ez volt a maximum, hogy 10 napig egy olyan táborban voltam, ahol semmiféle kapcsolatom nem volt a külvilággal, és hogy akkor ezt szülőként ő hogy élte meg, és ő mondta mindig nagyon kedvesen, hogy bizonyos határon túl, ugye az ő hatásköre az nem érvényesül, és akkor az aggódásával meg nem lehet az, hogy az én élményeimet visszafogja, vagy megfosszom bizonyos élményektől, és akkor igaziból Istenre bízta ezt az én gondviselésemet.
Lehet napjainkban egy ilyen 10 napos, vagy akár 1 hetes, sőt, én megmerném kockáztatni azt, hogy tegyük fel 3 napos hírzárlatot, idézőjeles hírzárlatot elrendelni, amikor a szülők nem tudják, hogy mi van a gyermekükkel, mi van a kis cserkészükkel?
Mi a táborainkban, amik most történnek, ugye kérjük azt, hogy ne küldjenek telefonokat, illetve valakihoz, akkor azt mi elveszük, hogy el ne ázzon, vagy valami baleset ne érje. Viszont azt szoktuk kérni a szülőktől, hogy ne akarjanak a gyerekekkel beszélni táborba, mert az egész tábor dinamikáját meg tudja törni, meg tudja rontani, esetleg ha valami pozitív vagy negatív hír éri a gyereket. És amit most szoktunk, hogy Facebookon posztolunk a belső csoportokba, hogy igen, minden rendben van, akár egy vihar után, vagy egy nagyon nehéz nap után, amikor nagyon magas a hőmérséklet, akkor jelzünk, hogy igen, minden rendben van, hogy ne aggódjanak. De alapvetően tudjuk azt tartani, hogy egy 3-4-5, akár 1 hetes táborban, hogy nem beszélnek a szülők a gyerekekkel telefonon.
Hogyan fogadták ezt el? Hiszen sok helyről halljuk azt, személyes példákkal is, hogy én vettem neked a telefont, én mint a szülő, hát akkor legyél elérhető, vedd fel nekem a telefont, erre fel pedig most akkor nincs nálam a telefon.
Én úgy gondolom, nem volt ezzel problémánk a szülők részéről, ezt elég jól megértették, sőt, ők sokszor segítségünket kérik abban, hogy olyan tevékenységeket biztosítsunk a gyerekeknek, ahol eszközmentes övezetben vannak, és általában pozitívan ítélik meg azt, hogy mi ezt várjuk el tőlük, hogy ne. Aztán volt olyan táborunk, amikor azt mondtuk, hogy igen, a vezetők használhatják a telefont reggel 6 és 7 között. Na hát gondolod, hogy nem voltak olyanok, akik ennyire buzgók lettek volna.
A vezetők közül nem, de mi a helyzet például a gyermekekkel? Ők hogy viselik azt, hogy elveszik tőlük a mencsvárukat, a mostanra lényegében valamilyen szinten az életterüket, tehát ilyen sok fiatalt, 10 évest, vagy akár még 10 év alatti is tudok, aki bizonyos felületeket jobban használ, mint én.
Ó, igen, ez biztosan igaz, és valóban ebben igazad van. Ahogy az előbb mondtam, hogy igyekszünk lekötni őket a tevékenységekkel, hogy tényleg a kezüket, mert hogy ugye ez egy sokszor egy ilyen tikkes dolog, hogy akkor neki, ha túl unalmas, akkor előveszi a telefont, mert ott egy sokkal inger gazdagabb világ jön vele szembe. Azt tapasztaljuk a táboraink során, ami ugye egy hosszabb, hogy az elején sok esetben unalmasnak tűnnek azok a tevékenységek, amik zajlanak, és akkor néhány nap után felveszik a tábor tempóját, és akkor többnyire mindenki azt mondja a végén, hogy nem hiányzott az eszköz, ami egyébként otthon, ahogy mondod, az élettere. Tehát, hogy ez erre jut el a cserkésztábor, és ennek örülünk.
Ezt mondják a végén, de mit mondanak az elején?
Az elején meg annyira...
Főleg egy új cserkész, akinek ez teljesen úgy, hogy elveszik a telefonját.
Alapvetően az elején megvannak, nem mondom, hogy terhelve, de hogy olyan sok feladat elé állítjuk őket, építeniük kell, sátrat felhúzni, berendezkedni, különböző feladataik vannak, és fel kell vegyék azt a tevékenységet, vagy azt a ritmust, amit a tábor kíván, hogy igaziból nem lesz, nem, nincs erre igényük, hogy most ők egyénileg ezt hogy élik meg, vagy esetleg vezetőket hát kijátszanak, ezt én nem tudom, de hogy szenvednek ettől, ezt így én nem látom, de bízom benne, hogy a tábor tud annyi élményt nyújtani, vagy az ott megélt pillanatok, azok tudnak annyi élményt nyújtani, hogy akkor az, sem az elején, sem a végén úgy nincs igényük rá.
Tehát akkor kijelenthető, hogy a jó programok a minőségi időtöltés képes felülírni a digitalizációt és a digitális világ vívmányait.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez így van, de nyilván nagyon sok múlik rajtunk is, hogy a cserkészetnek vannak ilyen módszerei, hogy akkor most keretmesét használunk, őrsi rendszerbe dolgozunk, természetben természetközeli programokat csinálunk, többek között ezek, és hogy akkor így próbáljuk arra sarkalni a ránk bízott gyerekeket, hogy ne vegyék elő a telefont, vagy ne legyen meg ez az igény, hogy akkor ott kommunikálni, vagy ott lenni, ott élni.
Nem szakadunk el még a telefontól, illetve a telefon kérdéskörétől, csak egy rövidet szusszanunk, hiszen azt hiszem nem túlzás az, amikor azt mondom, hogy a cserkészeknek is szüksége van egy kis szünetre, így mi most egy zenei szünetre lépünk ki. Már is folytatjuk a digitális világot, a telefon kérdéskörénél hagytuk abba, illetve annál a résznél, hogy a gyermekeknél, a cserkészeknél nincs telefon a táborok ideje alatt, és akkor most kötekedni fogok. Néha nem lenne jó, hogy ott legyen a telefon? Nem lenne képes ez bizonyos dolgokat megoldani? Most nem a facebookozásra, a közösségi médiás tartalmak fogyasztására gondolok, hanem úgy általában egy-egy eltévedés, egy-egy akár vészhívás, mert ez is benne van a pakliban, legyünk őszinték.
Igen, nagyon örülök, hogy kérded, mert valóban úgy ilyen nagyon szélsőségesen zártuk a beszélgetést. Én úgy gondolom, az előbb is említettem, hogy mindig az egyensúlyt kell megtalálni, és hogyha egy cserkész példával jövök, ugye egy balta is, hogyha tűzifát hasogatunk, vagy a tábortűzhöz a fát vágjuk, az teljesen rendben van, de hogyha az élő fába dobjuk, az már nem jó. És az okostelefonokkal is úgy látom, hogyha eszközként használjuk, valóban van egy csomó pozitív hozadéka, amit tud az életünkbe becsempészni, hogyha ez nem esik túlságosan nagy arányban, vagy nincs túlságosan nagy arányban részese az életünknek. Nagyon sokszor ugye a közösségi médián is rengeteg sok olyan felület van, ahol mi tudunk kapcsolatot tartani, találkozni, és valóban ezt használjuk is cserkészekként. Akár egy szervezésben, akár beszélgetésekben, vagy akár a magyar cserkészek között is, akik ugye az öt kontinens minden szegletében vannak magyar cserkészek, tehát ezeket a találkozókat lebonyolítani, ehhez mindenképpen jók az eszközök.
És a térkép tekintetében nem lenne hasznos az okostelefon? Nem lehetne beépíteni a cserkészet tevékenységébe akár erre a célra, akár arra, hogy felfedezzük azt, mert most már képes erre is a Google Maps, hogy hol van a legközelebbi patak, legközelebbi forrás, kisebb tavacska, és itt szintén hosszan lehet sorolni a tényezőket, amiket igenis megmutat egy műhold alapú térkép, ami ott van a telefonunkon.
Igen, valóban jó ezeket használni. Én magam elég régi vágású vagyok, és a papír alapú térképekben talán úgy jobban bízok, de jogos az, hogy ez egy folyamatosan frissülő lehetőség. Amikor túrázni megyünk, akkor az fontos elvárás, hogy az, aki a túrát vezeti, az egy lejárt utat úton vezeti a rábízott cserkészeket. Így az eltévedés, vagy a hiba lehetőség elég alacsony, de ha mégis megtörténne, akkor úgy gondolom, hogy egy ilyen eszköz segítségére tudna lenni. Mindenképpen ugye az, hogy térerő vagy ilyen problémák azért mindig akadhatnak, hogy a szélsőséges időjárásban csődöt mondok készülékek, tehát azért erre mindenképpen fel kell készülni. Cserkészként az a javaslatunk, hogy mindig dupla biztosítás kell, akár egy sziklamászásnál, de ugyanúgy egy programnál is.
Akkor ez azt jelenti, hogy egyszerre több vezető van a túrán. Kérdem ezt azért, mert mi történik akkor, hogyha valaki lesérül, valaki lemarad, és ugye továbbra is lovagolva a telefonkérdés körén nincs nála ez az eszköz, nem tud segítséget hívni.
Mindenképpen több vezetővel történnek meg ezek a túrák. Igyekszünk felnőtt kísérőt is biztosítani egy-egy ilyen túrához. Igen, előfordulnak balesetek nyilván. Az én túrázásaimban úgy ritkán fordult elő, de cserkészen kívüli túrázásaimban komoly eltévedés is volt, úgyhogy ebből is tudtam én tanulni, de alapvetően mindig van több vezető is, akkor hogyha van egy sérülés, van egy krízishelyzet, akkor több döntésképes vezető áll rendelkezésre.
Lejárt utakon, vagy előre kijelölt szakaszokon zajlanak tehát ezek a túrák. Ugyanakkor mi van akkor, ha elázik a papírtérkép, vagy hogy vannak kijelölve ezek a szakaszok? Továbbra is ugye Digitális Világ című műsorban beszélgettünk. Az is egy megoldás lenne most így hirtelennyébe belegondolva, hogy különböző GPS pontokat le lehetne tenni az erdőben, vagy a túraösvényen, és akkor a telefon szépen ki tudná rajzolni az útvonalat, ez pedig biztos nem ázik el.
Igen, hát a készülékhez elázhat, hogyha már ezt így fokozzuk, de alapvetően én úgy gondolom, hogy a legbiztosabb az, hogyha a vezetők már lejárt úton mennek. Az, hogyha kalandvágyúak, akkor nyilván jöhetnek a további próbák, keresések, és pont ez van, amikor ugye egy útvonalat lejárnak, hogy akkor ők maguk akár digitális eszközökkel, akár papíralapon, akár saját megjelölésekkel tudnak haladni, és fel tudják építeni azt a túraútvonalat, amin majd a rájuk bízott gyerekeket elviszik.
Fogalmazzunk úgy, hogy rugóztunk már eleget a telefonokon, az okostelefonokon, így hát lépjünk tovább, hiszen az is tagadhatatlan, hogy az internetnek megvannak a maga nagy előnyei. Lényegében ingyen tudunk kapcsolatban maradni olyan személyekkel, akik a kontinens vagy akár a földbolygó másik felén élnek. A felvezetőben pedig elhangzott, és te is említetted, hogy a cserkészet egy nemzeti és nemzetközi közösséget is hivatott létrehozni. Ha az éremnek ezt az oldalát nézzük, akkor hasznos a digitalizáció? Ki tudja váltani a személyes találkozást? Kérdezhetném így is.
Hát ez két kérdés van. Tehát a kapcsolatok fenntartásához igenis hasznos az, hogy van internet, és hogy akár külföldi magyar cserkészekkel tudunk kapcsolatot fenntartani, vagy külföldi nem magyar cserkészekkel. De nem tudja semmiképpen kiváltani a személyes találkozást, ezt mi cserkészetben úgy szoktuk mondani, hogy jó érezni egymás szagát, tehát hogy ugye vannak olyan aspektusai a találkozásnak, a csapatépítésnek, amihez elengedhetetlen az, hogy fizikai kapcsolatban legyünk. De igen, az, hogy a digitalizáció, illetve maga az internet, az nagyobb távlatokat, lehetőségeket ad, ennek nagy előnye van, amit így példaként hoznék, az, hogy az összes magyar cserkész szövetségnek, ugye a Magyarország, illetve a felvidéken, Erdélyben vannak különböző magyar cserkész szövetségek, mi egy magyar cserkész szövetségek fórumához tartozunk, és ez a fórum korábban, még a koronavírus járvány előtt évente kétszer találkozott. Most ugye havonta találkoznak, nyilván ez az online térbe, és ugyanúgy évente kétszer fizikálisan, de az, hogy havonta online módon találkoznak, akkor sokkal inkább napirenden tudnak lenni azokkal a kérdésekkel, amelyek a cserkészetet érintik.
És hát ugye a föld különböző részeivel a való kapcsolattartás nem igaz, hogy lehetetlen, de igencsak költséges lenne személyes kapcsolaton keresztül így ezt van. Megoldani.
Így van, igen.
De akkor immáron a helyi közösségekbe és az erdélyi cserkészek közé is beszivárgott az online, könnyebb így kapcsolatot ápolni, kapcsolatot tartani, napirenden tartani azokat a kérdéseket, amelyek érintik ezt a teljes közösséget.
Igen, nagyon jó olyan szempontból, hogy egy rendezvény vagy egy esemény szervezésében Erdély több pontjáról be tudnak kapcsolódni cserkészek, és akkor ez nem azt jelenti, hogy egy csapat vagy néhány szomszédos csapat vállal fel egy esemény megszervezését, hanem egy egész nagy közösség, és akkor a különböző szempontok nagyon jól tudnak érvényesülni.
Visszatérve még a cserkész eseményekre, és itt akkor most nem a táborokról beszélünk, hiszen ezeket az első, a műsor első felében átbeszéltük, hanem a kisebb, akár ilyen esti, délutáni eseményekről. Itt is el van véve a résztvevőktől az okos eszközük, a telefonjuk, vagy a különböző vívmányok, hiszen most már okos óráról is beszélhetünk, van, aki táblagépet hord magával, van, aki laptopot.
Én a saját foglalkozásainkon ugye ezt felnőtteknek tartom, nem szoktuk ezeket elvenni, és az a tapasztalatom, hogy a gyerekektől sem veszik el a tínédzser vezetők. Igaziból előfordul az, hogy ők telefonoznak, de ez egy kicsit visszajelzés arra, hogy az ott folyó munka az vagy nem túl érdekfeszítő, vagy a gyereket nem tudta bekapni. Meg amit korábban mondtam, hogy ugye az, amit a szülő megenged, akkor azt nagyon nehéz nekünk heti másfél óra alatt átreformálni. Tehát, hogy igen, ez nekünk is gondot jelent az, hogy ha jön a 10 éves és előveszi a telefonját, és hogy akkor mondjuk azt egy 14 éves vezető le kell reagálja, és azt helyzetbe hozza.
Megvan az a jelenség, hogyha valaki előveszi a telefonját egy közösségen belül egy-egy ilyen alkalom adtán, akkor lényegében mondjuk azt, hogy a nóta is szól, hogy egy bolond százat csinál, hogyha ő előveszi, akkor még ketten, és akkor elindul ez a bizonyos ördögi kör.
Én amit láttam egy legutóbbi tapasztalásom az, hogy egy valaki elővette, mert a többiek még nem voltak kellően bátrak, és akkor oda köré csoportosultak, hogy akkor nézzék, hogy mi folyik az ő telefonján, tehát ez már majdnem ugyanaz, mint hogy az összesen elővették, de nekem az a tapasztalatom, hogy ha én rászólok, akkor általában elteszik. Vagy hogyha jól meg tudom magyarázni azt, hogy miért fontos az, hogy most itt legyenek, ide figyeljenek, mert hogy mi vagyunk a közösség, és azt, ami történik a telefonján, azt két óra múlva is meg tudja tapasztalni.
Egy gyermeknek el kell magyarázni, vagy talán el kell magyarázni, hiszen azért mostanra már a mai gyermekkorosztály is jóval érettebb, mint egy pár évvel ezelőtt, de mi a helyzet a felnőttekkel? Ők mennyire élnek vissza ezzel a lehetőséggel, mennyire használják a különböző eszközeiket, és hogyan lehet rájuk szólni, már ha egyáltalán lehet?
A táborokra visszatérve, ott ugye a felnőttekre is vannak szabályok, és ugye a tábori szabályok mindenkire érvényesek. A felnőttekkel azért vagyunk engedékenyebbek, mert abban az esetben, ha nekik munkahelyi vagy családi dolgaik vannak, amiket ők tartanak kézben, akkor nyilván én egy önkéntes szervezetben nem várhatom el azt, hogy olyan áldozatot hozzon, ami esetleg a más életterekben károsan fog ráhatni. De azt szoktuk kérni, hogy csak indokolt esetben használják, mert alapvetően ez nekik is jobb. És az a tapasztalat, hogy mindenkinek sokkal jobb telefonmentesen meglenni a tábor alatt.
És hát jön a jó idő, vagy hogyha egész pontosan akarunk fogalmazni, akkor már itt is van, hiszen itt a tavasz, sőt mindjárt beköszönt május 1-e is, egyre többen mennek ki az erdőbe, kezdődik az effektív cserkész szezon. Ugyanakkor itt vannak veszélyfaktorok is, amiket szem előtt kell tartani. Az egyik ilyen a már említett eltévedés, noha igen, egy valódi cserkész nehezen téved el, de soha nem mondjuk azt, hogy soha. Mekkora segítséget jelenthetne egy eltévedt személy megtalálásában a digitalizáció? Vagy vannak erre más, úgymond analóg módszerek?
Igen, hát vannak különböző módszerek. Ugye, ahogy említettem, én cserkész közegben még sosem tévedtem el, de nem is vagyok én az, aki a túrákat vezetem, csak ritkán fordult ez elő. Viszont tényleg volt nem cserkész közegben, amikor eltévedtünk, és akkor, mivel sötét is volt, hát kevés olyan módszeri volt, ami segített. De úgy gondolom, hogy ha éppen térerő van, akkor elképzelhető, hogy egy okostelefon akkor segített volna. Ugye ez nem állt rendelkezésünkre.
De mondjuk azt, hogy elmegyünk a mai technológia mellett, amikor nincs nálunk az okostelefon és semmilyen más eszköz, elmegyünk este a forrásra, és tudjuk, hogy jobbra kell térni, de valamiért mégis balra térünk, nem akarunk mi eltévedni, de valahogy így jön ki a lépés. Mit lehet ilyenkor tenni? Van valamilyen akár sípja a cserkészeknek, gondolkodván analóg módon?
Így van, tehát vannak, van a vészjelzés, ez az SOS, ami sípjel, rövid, három hosszú és három rövid, és akkor igen, ezt, hogyha ha fújják, akkor nyilván mindenki figyelni tud. De a cserkészet révén, hogy közösség is, nem fordul az elő, hogy egy valaki elkezd magányosan a forrásra menni, hanem ezeket mindig olyan sokkal inkább az elővigyázatosság, az a szempont, ami mentén működünk.
Mi történik akkor, hogyha a hegyen vagyunk, és ezt most személyes tapasztalatból, nem cserkészként, hanem egyszerű kirándulóként kérdem személyes tapasztalatból, ha a hegyen vagyunk, nincs nálunk a telefon, vagy nincs telefonjel, nincs térerő, és összeszedünk egy-két kullancsot, vagy esetleg találkozunk egy kígyóval, vagy vannak itt természeti veszélyfaktorok, amiket se analóg módon, de se a digitalizációval nem tudunk kiszűrni.
Így van, alapvetően az év során, a cserkész év során egy próbaanyag mentén haladnak ezek a foglalkozások, és igen, egy próbaanyagban különböző szintek vannak a próbában, benne vannak az egészségügyi és az elsősegélynyújtási szabályok, és alapvetően egy vezető már ezeket ismeri. Tehát, hogy az, hogy mit kell tenni kullancsal, vagy egy kígyomarás esetén, vagy bokaficamnál, tehát ezekkel tisztában vannak. Igyekszünk őket felkészíteni, nyilván az az örvendetes, ha ezt nem kell sosem élesbe kipróbálniuk, de mindig ők tudják ezeket a dolgokat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos, nem csak a cserkész események folyamán, hanem akár a civil életükben is.
Érintőlegesen már volt szó egy nem túl kellemes eseményről, ami meghatározta az elmúlt 2-3 évet, ez a koronavírus. Hogyan nézett ki ebben az időszakban a cserkészkedés, hogyan néztek ki az események? Nyilván minden átkerült online térbe, de azért sátrat felállítani a Facebookon elég nehézkés.
Igen, de a kertbe már lehet. Igen, a koronavírus járvány az rendkívül nagy csavart jelentett a cserkészetben, ugyanis mi a közösségről, vagyis a cserkészet a közösségről szól, és ezt egyénileg a Facebook előtt ülve, vagy valamilyen találkozós felületen, azt elég nehéz kivitelezni, de nagyon jó vezetők álltak össze, és olyan módszertani eszközöket adtak a vezetők kezébe, amelyek megpróbálták összetartani. Például mi a saját csapatunkban is locsolóverseket gyűjtöttünk be a fiúktól, és akkor ezt egy film formájában megosztottuk, tehát igyekeztünk valahogy megtartani azokat a szokásokat, vagy azokat a találkozási pontokat, még hogyha online módon is. De volt pozitívuma is, mert sok esetben olyan módszerek kerültek fókuszban, amelyeket eddig nem használtunk. Például 20-ban volt úgy, hogy kárpátaljai fiú őrssel beszélgetett a mi őrsünk, mindenki otthon ült a saját készüléke előtt, de azért mégis tudtunk közösen beszélgetni.
Ott vannak más eszközök is, itt szintén visszatérve a túrákra, az effektív gyakorlati cserkészkedésre, amik hasznosak lehetnének. Éltek ezekkel a lehetőségekkel, vagy gondolkoztok rajta? Mint például GPS, walkie-talkie, különböző fényjelző eszközök.
Hát amit gyakorlatilag használni szoktunk ezek közül a táborainkban, ez a walkie-talkie, tehát ott, ahol nincs térerő, vagy ugye a telefonstop elzárósnál is sokkal jobb a walkie-talkie, abban meg az az előny, hogy ugye van olyan lehetőség, amikor egyszerre mindenkit értesítünk, és akkor ez sokkal gyorsabb kommunikációt is tud eredményezni.
És hát ott van a számítógép, ami ugye nem is a táborokban, de a táborok szervezésében egy elég komoly segítőeszköz lehet a cserkész vezetőknek akkor ebben a tekintetben.
Így van, jó, hogy ezt felhoztad. Alapvetően a táborok vagy rendezvények, események megtervezésében nagyon sokféle programot, applikációt használunk, és ugye, hogy korábban beszéltük ezeket a beszélgetős felületeket is, ahol tényleg bár képernyőn keresztül, de látjuk egymást, és akkor tudunk egymásra figyelni. Nyilván óvatosan kell ezekkel az eszközökkel bánnunk, tehát hogy ez semmiképpen a fizikai találkozást nem tudja helyettesíteni, és sokszor úgy érzem, hogy ha túl sok anyagot, túl sok kész megoldást adunk a fiatalok kezébe, akkor ezzel butítjuk őket, tehát megöljük az ő kreativitásukat. Tehát, hogy az, hogy ő most hogyan, akár hogyan tanítson meg egy tudásanyagot hogyan adjon át a rábízott cserkészeknek, ezt nem feltétlenül kell nekünk elmondanunk, vagy rá egy eszközt, vagy egy programot adni, sokkal inkább az ő kreativitására kell bízni.
Számos területnek van egy úgynevezett svájci bicskája, hogyha a cserkészetet és a digitalizációt vesszük, illetve ezek keresztmetszetét, akkor itt mi ez a bizonyos mindenre is jó eszköz?
Hát a svájci bicska, de hogy nyilván nem ez volt a kérdésed. Alapvetően az én voksom mindenképpen az okostelefonra esik, tehát használnunk kell, mert nagyon sok okos ember kifejlesztette, és élnünk kell ezekkel a lehetőségekkel, nekünk is, tehát nem kell megragadnunk, vagy leragadnunk bizonyos szinten, viszont nagyon fontos az, hogy időnként elővegyük azokat a könyveket, amik lefektették a cserkészet alapjait, mert azok a aktuálisak még ma is.
És gondolom, hogy elővehetjük ezeket a könyveket akár digitálisan is.
Igen, így van.
Összegzésképpen meglátásod szerint hova vezet, hogy egyre inkább beszivárog a cserkészetbe és a digitalizáció, illetve ez milyen változásokat hozhat magával a jövőre nézve? Továbbá még hozzátenném azt is, hogy nekem cserkész osztálytársam, évfolyam társam mondta, hogy ő például Budapesten volt cserkészkedni, és akkor itt néztem, mint borjó az Újkapura, hogy és vajon ott mégis mit lehet cserkészkedni, mert nekem is ez a sátor felállítós, lényegében modern világtól elzárt kép van a fejemben, viszont egy ilyen nagyvárosban azért lejárt útvonalak nincsenek.
A cserkészetet nem kell úgy elképzelni, mint egy kis inkubátorban élő néhány ember. Mi is nyitottak vagyunk, és nekünk is haladnunk kell a technika és a technológia fejlődésével, ezzel nincs is baj. De amíg a vezető figyelni tud a gyerekre, nem képernyőn keresztül, amíg figyelni tud az ő rezdüléseire is, és tényleg segíteni tudja, hogy a gyerek saját magát nevelje és saját maga fejlődjön, akkor úgy gondolom, hogy nincs baj. Amikor az eszközök veszik át az irányítást, akkor már ugye ez egy felkiáltójel kell legyen az összes vezetőnek, össze kell dugjuk a fejünket, és akkor megtaláljuk azt az utat, amit a cserkészet is le tud járni.
Legyen akkor ez a zárszó. Ildikó, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm én is a meghívást, és szeretettel várunk mindenkit a cserkészek közé.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Halmádi Ildikóval, a 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cserkész csapat tagjával, akinek ezúton is köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó rádiózást! Viszont hallásra!
Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója, munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel, olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500 554-es telefonszámon. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.